Szeretettel köszöntök minden érdeklődőt. A globalizáció előre haladtával egyre jobban tetten érhető és soha ekkora mértékben a gazdagok és a szegények közötti különbség, a tátongó szakadék minden egyes országban, nemhogy az Egyesült Államok kirekesztő politikája például Afrikával szemben, hanem általában véve a rendkívül nagy jólétben élő európai országok lakosai között is. Értem ez alatt például, amely a kereszténységnek a szégyene, nem a Jézus Krisztusi, mert ő az ellenkezőjét tanította, az a hatalmas vagyonbeli és társadalmi és törvény előtti különbség, amely korunk európai gazdag kereszténysége és a nincstelen jog fosztottak, és egyben anyagilag is teljesen kifosztottak között feszülés tátong, az az iszonyú szakadék. A hajléktalanokról van szó. Hiszen, ha csak Magyarországot vesszük alapul, vagy általában az európai országokat, ahol a világtörténelem legnagyobb jólétje van, soha a történelemben sehol a bolygón ekkora jólét, kényelem soha nem volt, mint jelenleg földünkön, a gazdagabb területeken, mint ahogy milyen Európa országai, és így ilyen gazdag kereszténység sem volt még soha a világtörténelemben, meg is van az eredménye, azért van ez a rengeteg gyengeség, azért ilyen gyengék a keresztények, azért ennyire betegek, és azért ennyire gyávák a próbatételek előtt, és soha ennyire kereszténység nem utasította el a szegénységet, mint amennyire most korunk kereszténysége, miközben Afrikában és Ázsiában éhen halnak az emberek, és napi szinten, amikor járunk elünk, azt láthatjuk, hogy a keresztények előtt a hajléktalanok ott hevernek az utcán. Erről azért érdemes egy pár szót ejteni, hiszen voltak ugyan olyan politikusok, akik arról hazudoztak, hogy a hajléktalan kérdés megoldása Magyarországon megterhelné a költségvetést, valójában ez iszonyú hazugság. Ez rendkívül egyszerű beruházás, lehetne akár konténereket vásárolni, akár olcsó házakat felépíteni, és azokba elszállásolni a hajléktalanokat. Testvéreink közül is vannak egyébként hajléktalanok, akik keresztjének, hithű keresztjének és becsületesek itt Magyarországon. Valójában nagy hazugság, hogy megterhelni az államkasszát, ennél jóval több megy el magára a korrupcióra és mindenféle értelmetlen ostobaságra és marhaságra, iszonyú pénzek elfolynak. Meg sem érezni a lakosság azt a néhány forintot, amit a hajléktalanok végleges elszállásolására lehetne fordítani. Itt arról van szó egész egyszerűen, hogy van orvoslobbi, van ügyészlobbi, van vasutaslobbi, stb. Van keresztény lobbi, egyházi lobbik, amelyek mind-mind a saját dolgukkal foglalkoznak, a saját hasznukkal, saját evilági anyagi hasznukkal és saját evilági dicsőségükkel. Így nem érdekelt senki, aki evilágra próbál építkezni, abban, hogy megsegítsen másokat, és lehetővé tegye számukra ebben az elfogult társadalomban a örök életre jutás lehetőségét is azzal, hogy legalább valamiféle minimális feltételeket teremt arra, hogy valahol lakjanak. A hajléktalanok nem lobbi, nem tudják magukat megszervezni, nincsenek náluk aláírásgyűjtések, annak érdekében, hogy lakhassanak valahol, és a rendőrség előtt éppen úgy teljessége jogfosztottnak tekintendők az állam részéről, ahogyan a lakosság messze döntő hányada is undorral fordul elő el tőlük, mintha fertőznének. Vannak országok Európában, ahol ez nem így van, de a hajléktalan probléma ott is fenntartott, mivel az ugyanaz a helyzet, mint itt is, hogy a hajléktalan lobby nem létezik. A keresztény egyházak, meg például a katolikus egyház Olaszországban nem azzal van elfoglalva, hogy hogyan oldja meg a hajléktalan kérdés, hanem hogy hogyan csinálja magának reklámot a Vatikán a szegények befogadásából, Olaszországba való befogadásából, ellátásából, öltöztetéséből, amelyeket jelentős részben apácákkal végeztetnek, de mindenképpen egyházi vonalon, egyházi költségvetéssel. De hát ahogy a hajléktalanok látják ezekben a nyugat-európai országokban is, az Egyesült Államokat épp úgy fasizmusnak, fasisztának nevezik, mint a katolikus egyházat és a Vatikánt, mondván, hogy mindaz, amit csinál a Vatikán, most csak az utóbbiról beszélünk, a Vatikán az PR, az reklám, és nem old meg semmiféle problémát, mert a lakáshoz juttatás az egyszeri, nem kerül sokba, egyszeri beruházás, és utána nem kell vele foglalkozni, de akkor hol marad a PR arról, a reklám, hogy a katolikus egyház mennyi szegényt is tápol. Tehát a társadalom nem akar fizetni, a tanárok kimennek tüntetni a magas fizetésükért, hogy még magasabb fizetést kapjanak, az orvosok szintén azért lobbiznak és csinálnak botrányokat, hogy még magasabb fizetést és még nagyobb fizetést kapjanak. A vasutasok szintén, a kézművesekig bezárólag mindenki a saját pénzért, az én pénzem, ugye, mint a katolikusok mondják mondjuk a templomban, én védkem, na most a világiak pedig azt mondják, én pénzem, és senki mással nem foglalkoznak, senkiért nem tüntetnek. A Táncos Gábor épp úgy börtönben ül, mint ahogy a Dénes Gábor rendőrőrnagy az akasztófán végezte. A Sztálin rendszer óta megnyomorított családok és családtagok, kiirtott, megtizedelt családoknak a kártérítése nem történt meg. Mindenki a saját pénzével, én pénzemmel foglalkozik, és természetességgel elfordul, mondjon bármit, a gyakorlat ez, a cselekedetek mutatják meg, nem a szavak, az eredményességet és a szív állapotát, mindenki elfordul a hajléktalanoktól, nem segít, nem tesz értük semmit. Jakab leveléről fogunk beszélni, amely több ponton érinti a gazdagok igazságtalanságát a szegényekhez képest. Ehhez azt kell megérteni, hogy mi mindannyian gazdagok vagyunk, persze ehhez képest, hozzánk képest is vannak gazdagabbak, ezek a politikusok és a mögöttük álló, őket bábuként rángató-mozgató globalista hálózat csúcsai a nagyvállalkozók és a multinacionális tőkés hóhérok. Azért azt gyorsan el kell mondanom, hogy mielőtt bárki azt mondaná, hogy mit prédikál ez itt, ahelyett, hogy megosztaná a lakását, hát én éltem utcán, külföldön, a Jézus Krisztus nevéért teljes szegénységben, sokszor megesett, hogy hidegben is a utolsó ruhadarabomat osztottam meg szegénnyel, hajléktalanul, akik a világ minden részéről jöttek, és inkább én fáztam a Jézus Krisztus kedvéért, és nem titkoltan azért, hogy az örök életben nagyobb dicsőségre juthassak, atyán kegyelméből. Sokszor adtam az utolsó fillérjeimet, úgyhogy teljesen kirült a zsebem a koldusoknak, és azért nem osztottam meg most a lakást, a lakásomat, amely az én nevemen van, mert más is lakik benne haszonélvezeti joggal, és ő nem szeretne hajléktalanokat látni ebben a lakásban. Tehát amíg él, addig nem oszthatom meg a hajléktalanokkal, elsősorban keresztény hajléktalanokkal a Jézus Krisztus beszéde szerint, de amint erre lehetőség nyílik, megkívánom tenni. És már nem azért, hogy örök dicsőséget kaphassak érte, hanem azért, mert szeretném, hogyha szegényeknek lenne hol aludni, ha kényelemben élhetnének, és zavartalanul gyakorolhatnák a hitüket a Jézus Krisztusban az örök életükre és üdvösségükre. Lássuk, akkor vizsgáljuk meg Jakab levelét 4 helyen. Előbb olvassuk fel Jakab levele első részének 9. versétől. Dicsekedjék pedig az alacsony sorsú testvér az ő nagyságával, a gazdag pedig az ő alacsonyságával, mert elmúlik, mint a fűvirága. Mert felkel a nap az ő hévségével, és megszárítja a füvet, és annak virága elhull, ábrázatának kedvessége elvész. Így hervad el a gazdag is az ő útjaiban. Tehát arról beszél röviden Jakab, hogy a szegény az mondja el, hogy az Isten a Bibliában mindenütt arról szól, hogy a szegények Isten dicsősége, és arról beszél itt Jakab, hogy a gazdagok viszont értéktelen javakkal kérkednek, értéktelen javakra hivatkozva gondolják magukról, hogy ők felsőbbrendűek lennének. Második rész, első versről olvassuk, szintén Jakab levelétől. Testvéreim, ne legyen személyválogatás a ti hitetekben, amely van a dicsőség urában a mi Jézus Krisztusunkban. Mert ha a ti gyülekezetetekbe bemegy egy aranygyűrűs férfiú fényes ruhában, bemegy pedig egy szegény is szennyes ruhában. És rátekintetek arra, akin a fényes ruha van, és azt mondjátok neki, te ülj ide szépen, és a szegénynek azt mondjátok, te állj ott, vagy ülj ide az én zsámolyom mellé, nem mondtatok-e ellent magatoknak, és nem lettetek-e gonosz gondolkodású bírákká? Halljátok meg, szeretett testvéreim, avagy nem az Isten választotta ki e világ szegényeit, hogy gazdagok legyenek hitben, és örökösei az országnak, amelyet azoknak ígért, akik őt szeretik. Ti pedig meggyaláztátok a szegényt, avagy nem a gazdagok hatalmaskodnak-e rajtatok, és nem ők hurcolnak-e titeket a törvény elé? Nem ők káromolják-e azt a szép nevet, amelyről neveztettek? Ha ellenben megtartjátok a királyi törvényt az írás szerint, szeressed fele barátodat, mint önmagadat, jól cselekszetek. De ha személyválogatók vagytok, vétkeztek, elmarasztaltatva a törvény által, mint annak megrontói. beszélgessünk akkor ezekről a versekről, mielőtt a Jakab leveléből a hátralevő másik két helyről idéznénk, szintén a gazdagság hitványságáról és a szegénység Istentől adatott magasztosságáról. Minden ember hajlamos a személyválogatásra, a gazdagokról és szegényekről van szó. Legyen áldott a mi atyánk azokért a Jézus Krisztus nevében, akik nem hajlamosak a gazdagok megkülönböztetésére, a szegények kárára és hátrányára. Kórházakban is nagyon gyakori, én dolgoztam kórházban, hogy a gazdagok védelmére a szegényekkel szemben kirekesztő utasítást adnak az osztálynak a vezetői, hogy a gazdagokat a többi beteg kárára és kifejezetten a szegények kárára előnyökhöz juttassák. Hát ezeket én igyekeztem, ezeket az utasításokat soha nem betartani, még akkor ateista voltam abban az időben, hanem tekintettel az egészségügy egyéb tekintetben szűkös lehetőségeire nem voltam hajlandó a protekciós betegeknek külön juttatásokat biztosítani, abban az esetben, hogyha egy szegény előbbre volt írva azon a listán, amelyen várt egy bizonyos szolgáltatás teljesítésére. Ezt kell cselekednünk mindannyiunknak, méghozzá maximalista módon. Egy gazdag soha nem lehet felsőbbrendű egy szegényebbhez képest. Különösen nem úgy, hogy ami Magyarországon nagyon tapasztalható, de nem minden országban van ez így, mondjuk el még egyszer, hogy a hajléktalanokat, mint a szemetet kezelik a kórházakban is, kórházi osztályokon is, mint valami hitvány, nem tudom miket, akiknek nem jár semmi. Ezután jön a többi beteg, és aztán a gazdagok, akik fizetős betegekként kerülnek be a kórházi osztályra, közpénzen való ápolásra. A nővéreknek is arra kell törekedni, amit én cselekedtem, még ateistaként, hogy a gazdagok nem felsőbbrendűek a szegényekhez képest is, amikor külön utasításba adták nagyon gyakran, hogy egy bizonyos dolgot cselekedjek meg, valamilyen olyan dolgot, ami hiányzik az osztályon, vigyem oda a gazdagnak, mert az ez meg az, meg ennek meg annak a, sutyorogva mondták például sokszor, ennek meg annak a betege, meg ilyen meg olyan családja van neki, mondtam neki, jó, akkor mondom, várni fog, mert még előbb ezt el kell intézni, ki kell szolgálni, és ha majd jut neki, lehet 2 nap, 3 nap, de lehet, hogy több hét, majd akkor megkapja azt, amit kért, amíg ennyi van belőle, és ez a sorrend, addig nem fogunk diszkriminálni az egész társadalmat, ugye ezt most mondom, akkor nem így társadalommal fogalmaztam, nem diszkrimináljuk a szegényeket, a hozzáképes szegényeket az egy-egy gazdagért, mert annak ilyen-olyan családja van, meg minden. Ezeknek nincsen semmi jelentősége, milyen családja van. Hát még aki keresztjének, mennyivel inkább meg kell cselekedniük ezt maximális szinten, ahogy Jakabnál olvassuk, testvéreim, ne legyen személyválogatás a ti hitetekben, amely van a dicsőség urában, a mi Jézus Krisztusunkban, Jézus Krisztusban van a hitünk. Mert ha a ti gyülekezetetekbe bemegy egy aranygyűrűs férfi fényes ruhában, bemegy pedig egy szegény is szennyes ruhában, azt hallottam, mindenütt azt mondják, hogy ez a híd gyülekezetében van a legerőteljesebben így, ez a diszkrimináció a gazdagok és a szegények között. És ha rátekintetek arra, akin a fényes ruha van, azt hallottam, onnan ki is szokták rúgni azokat, akik nincsenek rendesen felöltözve, és azt mondjátok neki, te ülj ide szépen, és a szegénynek ezt mondjátok, te állj ott, vagy ülj ide az én zsámolyom mellé. Nem mondtatok-e ellent magatoknak, és nem lettetek-e gonosz gondolkodású bírákká? Halljátok meg, szeretett testvéreim, avagy nem az Isten választotta ki a világ szegényeit, de az Isten választotta ki, olvashatjuk már az Ószövetségben is, ugye jó pár helyen, hogy a szegények Isten dicsősége, Isten halállal fenyegette meg már az Ószövetségben azokat, akik kifosztják a szegényeket, akik nyomorgatják a szegényeket, azt mondta, meghallgatom az ő kiáltásukat, és megöllek titeket, amennyiben nyomorgatjátok a szegényt. Nagyon egészségtelen dolognak tartom, elmondom megint azt, hogy öltönyben és nyakkendőben járnak a keresztények olyan világban, ahol milliók élnek napi betevő falat nélkül, iszonyú tömegek halnak éhen, és öltönyben és nyakkendőben járnak egy olyan világban, ahol naponta mennek el a hajléktalan, rongyos ruhába öltözött emberek, nők, férfiak előtt. Nagyon egészségtelennek tartom ezt, soha nem volt olyan, hogy a Jézus Krisztus öltönybe és nyakkendőben közlekedett volna, soha nem venne fel a Jézus Krisztus öltönyt és nyakkendőt olyan világban, ahol az emberek éhen halnak, és olyan világban, ahol embereknek ebben az országban is nincs hol lakniuk, és nincs ember, aki felszólalna értük. Nincs ember, aki aláírásgyűjtéseket kezdeményezne a hajléktalanság teljes, totális, maradéktalan felszámolására, amely mondjuk el még egyszer fillérekbe kerül. Nem annyi, mint a 4-es metró, meg nem kerül iszonyú összegekbe, maga a korrupció jóval több, összemérhetetlenül többe kerül évente a politikusoknak, az önkormányzati vezetőknek, polgármestereknek a csúszó pénzek fizetése sokkal többe kerül, mint a hajléktalanság felszámolása. Mondjuk el, hogy azért a Magyarország gyakorlattal szemben vannak országok, ahol nagyon sok hajléktalan van, és nagyon sok keresztény hajléktalan, és a világ minden részéből összejönnek, ilyen például Itália, ahol magam is megtapasztaltam, különböző gyülekezetekbe bemenvén, legyen az katolikus, vagy baptista, vagy másmilyen gyülekezetek, hogy egyáltalán nem nézik ki rongyos ruhában megjelent személyeket, hanem ugyanúgy fogadják, illetve pénzeket is adnak nekik. Nem úgy kezelik, mint akik fertőzöttek. Ez persze kulturális különbség is, mert annyira sok a szegény, és tudja mindenki, hogy bárki kikerülhet az utcára, ezért máshogyan viszonyulnak hozzá. Itt Magyarországon például a Kádár rendszer belenevelte az embereket, belevéste, hogy csak az szegény, aki gonosz. Csak az szegény, akinek a saját hibája megérdemli az olyan. Ugye ezt tanította a Kádár rendszer, megérdemli, és hallhatjuk ugye a Gyurcsány Ferencnek a maradék szavazó táborából is, az ilyen szemkilövések, meg csont, arccsont, meg koponyacsont, bordacsont, láb, kéz törések kapcsán, hogy szemkilövések kapcsán, hogy megérdemli, aki hajnali kettőkor az utcán jár, mert tisztességes ember nem jár hajnal kettőkor az utcán. Tehát ez az antiszociális viselkedés még a Kádár rendszernek a hagyatéka Magyarországon. A kommunisták vezették be ezt a mondást a világon, hogy hadd hújjon a férgese. Ugye? Tehát ez ugyanaz a mentalitás, a hajléktalanok ellenében is így viszonyulnak azok, akik nem gondolják meg, hogy mit mondanak, és azt mondják, hogy azok megérdemlik, hogy hadd hújjon a férgese. Ugye? Az, hogy ők is olyan helyzetben lehetnének. Arról sem tehet ember, aki Isten nem olyan áldott, nem áldotta meg akkora állóképességgel, hogy képes legyen önmagát olyan módon fenntartani, ahogyan azok az önző emberek, akik maguk még bankszámlát is tartanak, és úgy sétálnak el, mint valami lordok, valami felsőbbrendű faj a hajléktalanokhoz képest, és azért nem engedik be például a hídgyülekezetébe a hajléktalanokat, mert miért olyan ruhában vannak, miért nem öltöznek fel, nem úgy, ahogy a Jézus Krisztus, hanem miért nem öltöznek drága és puha ruhákba, és természetesen nem adnak ehhez, nem biztosítanak szállást, nem gyűjtenek nekik aláírásokat, ugye, mert hiszen akkor azt kellene csinálni, valami kifogásuk van. Akkor nézzétek már, itt egy hajléktalan is nincsen ruhád? Ugye minden gyülekezetnek ezt kellene tennie. Nézzétek, itt egy hajléktalan nincsen ruhád? Nincsen lakásod? Akkor mi most megcsináljuk ezt az aláírást, a te érdekedben, közvetlenül a te érdekedben, hiszen ha már idejöttél a gyülekezetbe, akkor Isten küldött, hiszen Isten nélkül nem jöhettél keresztény gyülekezetbe. Úgy becsülünk meg téged, mint Isten küldöttét. Most itt azonnal körbeadunk egy papírt, mindenki aláírja, hogy neked név szerint biztosítsanak a államon, vagy a kormányon, vagy a máltai szeretett szolgálaton keresztül összeadva, egyházak összeadva, vagy az állam pénzéből lakást biztosítsanak. Tehát, amiről Jakab figyelmeztetett, itt majd mindjárt olvashatjuk is, hogy mi az, hogy tedd ezt, tedd azt, és akkor elbocsátjuk, hát akkor nem tettük meg azt, amit meg kellett volna tennünk, amit meg tudtunk volna tenni, már pedig mondja Jakab, hogy aki tudna jót cselekedni, és nem cselekszik, az bűne annak. Ahogyan Jakab mondja, és akkor olvassuk is a második rész 11. verstől, mi a haszna, testvéreim, ha valaki azt mondja, hogy hite van, cselekedetei pedig nincsenek? Avagy megtarthatja-e őt a hit? Ha pedig a testvérek, férfiak vagy nők mesztelenek és szűkölködnek mindennapi eledel nélkül, megérkeztünk a hajléktalanokhoz, vagy a világ éhezőihez. És azt mondja nekik valaki ti közületek, például képzeljük el gyülekezetbe, ezt mondják, menjetek el békességgel, melegedjetek meg és lakjatok jól, mert hogy néztek ki ugye ilyen ruhában, hogy akartok ide bejönni, de nem adjátok meg nekik, amikre szüksége van a testnek. Mi annak a haszna? Azonképpen a hit is, ha cselekedetei nincsenek, meghalt ő magában. Most nem akarok egy egyházról beszélni, ez egy elég általános jelenség, csak a hit gyülekezete az, ahonnan ez annyira visszajön, annyira gyakran hallja az ember itt is, meg ott is, hogy ott fordul elő a legélesebben az, hogy kirúgják a szegényeket, hogy azért figyeljünk oda ezekre a beszédekre, hogy hit. Ezt mondja, hit gyülekezete, úgyis mondják őket, hitesek. Akkor figyeljük oda, és figyeljenek oda a hit gyülekezete tagjaiból valók, hogy mintha hozzájuk szólna az Isten. Mi haszna, testvéreim, ha azt mondja valaki közületek, hogy hite van, cselekedetei pedig nincsenek, avagy megtarthatja-e őt a hit? Ha megtarthat-e téged a hit gyülekezete? Nem. Megtarthat-e téged a Németh Sándor? Nem. Akkor ki tarthat meg? A Jézus Krisztus. A Jézus Krisztus a te megtartod, aki cselekedetekben bizonyítja az ő erejét és jelenlétét te benned. Ha neked nincsenek cselekedeteid, és kirúgod a hajléktalanokat, akkor a te cselekedeteid halottak, így a hited is halott. Van halott hites, és van élő hites. Ez minden egyházban így van. Ha pedig a testvérek, férfiak vagy nők mesztelenek, és szűkölködnek mindennapi eledel nélkül, és azt mondja neki valaki ti közületek, vagy éppen azt mondják egyik-másik gyülekezetben sokan, menjetek el békességgel, most a békesség az, amiről nem hallottam, hanem az, hogy mit akar itt ilyen ruhában, hogy akar ez ide bejönni, hogy néz ez ki, ugye? Mert kell valami PR, hogy itt ilyen jól öltözött emberek vannak, és itt ilyen jómódú emberek vannak, és ápoltak, meg szépek, hogy így mi így képviseljük az Isten, mert az embernek méltóságot adott az Isten. Méltóságot adott az Isten az embernek? Hát akkor talán oszd meg ezt a méltóságodat, amire az Isten méltóztatott téged, és ne úgy álljál hozzájuk, mint valami felsőbbrendű faj. Ugye azt gondolom, hogy a katolikus egyház volt az, amelyiket a történelem során a legjobban fenyegette a fajtudat, a hit gyülekezete pedig hát nagyon vetekszik ezzel a jelenleg a katolikus egyháznak a fajtudatával etéren is. Menjetek el békességgel, melegedjetek meg, és lakjatok jól. A jó kívánságok azok, amiket nem hallottam a hit gyülekezete kapcsán, csak a katolikusok, főleg a katolikusokkal szembeni gúnyt, hatalmas kacagásokat, amikor több ezer ember nevet a TV képernyőjén keresztül, gúnyolva az Istentől megszentelt testvéreinket a katolikus egyházból, vagy gúnyolva bármilyen más egyházakból embereket, vagy konkrét csoportokat. Na most ez már egész biztosan, hogy nem az Istentől van. Azt, hogy menjetek el békességgel, melegedjetek meg, és lakjatok jó, én ilyet nem hallottam még hírből sem a hit gyülekezete kapcsán. Csak a kirekesztést, a kiutálást és a hatalmas kacajokat. Meg azt személyes tapasztalatom, hogy nem érvelnek az evangéliumból és a Bibliából, hanem hogyha például a fasiszta szemléletekre rákérdez az ember, ott is, mivel a Bibliából nem tudnak védekezni, ott is ugyanazt a mentalitást követik, amit a Németh Sándor cselekszik a hit gyülekezetében több ezer emberrel, hogy hatalmas kacagások, inkább a válasz, teátrális nevetések és egymásnak való gratulációk a kiválóságért és a felsőbbrendűségért, de az Isten igéjéből egy árva szó el nem hangzik, hiszen éppen az az, amiben alul maradnak egy-egy személyes vitában. Tehát még egyszer mondjuk, hogy menjetek el békességgel, melegedjetek meg, és lakjatok jól, hajléktalanok, de nem adjátok meg nekik, amire szükségük van a testnek. Na most ez az, ami ottan én nem hallottam ilyesmiről, hanem csak arról, hogy kirúgják, mert mit keres ott ilyen ruhában, ilyen rongyosan, vagy ilyen piszkosan. És ebben kimerül az istápolás és a szociális hozzáállás. De ez minden egyházra érvényes törvény, tehát minden egyháznál ezt meg kell vizsgálni mindenkinek, hogy hogyan áll ezekhez a dolgokhoz. Úgy kell hozzáállni, ahogyan például Olaszországban állnak hozzá, hogy nem mint a leprástól fordulnak el, igen ritka az olyan, hanem teljes természetességgel és szeretettel fogadják, egy kategóriára veszik a többiekkel, illetve szokták hangoztatni, hogy a szegények az Úr dicsősége. És ott van a világ minden részéből ilyen szegények, akik érdeklődnek a kereszténység iránt, és illetve megtért keresztények éjjel-nappal prédikálnak. Vannak, akik maguk keresték a hajléktalan életet, vannak sokan politikai menekültek, akik külföldről menekültek, próbálván valamilyen jobb életre kerülni, és vannak olyanok, akik nem keresték a szegénységet, hanem eleve így születtek és keresztjének az utcán hirdették az Isten igéjét. Térjünk vissza Jakab levelére, a második rész, harmadik versétől olvassuk. Rátekintetek arra, akin a fényes ruha van, és azt mondjátok neki, te ülj ide szépen, és a szegénynek ezt mondjátok, te állj ott, vagy ülj ide az én zsámolyom mellé. Ugye a szegényekkel lehet például kérkedni, a szegényeket lehet mondjuk előre ültetni a gyülekezetekben, nem pedig hátulra elrejtve, mint valami szégyelni valót, hiszen nem szégyen az. Eszembe jut, amikor, itt az jut eszembe, amikor külföldön elmentem az izraeli konzulátushoz, szerettem volna kimenni Názáretbe és Jeruzsálembe, és kijöttek a konzulátusról, a lábam be nem tudtam tenni egy pillanatra sem, kijöttek az erődítményből, és hosszasan azzal foglalatoskodtak, hogy vizsgálgatták a papíremet, még egyszer megvizsgálták, még egyszer, és közben a gúnnyal, mintha a hídgyülekezetében találta volna magát az ember, a gúnnyal váltakozó módon azzal foglalkoztak, hogy nekem miért van olyan kevés pénzem, hogy akarok én kimenni keresztényként Izraelbe, ha nem vagyok dús, gazdag és milliomos. Az ugyanis, ha valakinek háza van, és éppen külföldön tartózkodik, turistaként, illetve bármilyen minőségben, az attól még olyan alsóbb rendű, mint amikor Hitler hozott 1935-ben törvényeket arról, hogy csak az a német, a fajnémet, akinek a nagy, aki tudja bizonyítani, hogy a nagyszülei is fajnémetek voltak. Ugye Izraelben is ilyen törvények vannak. Tehát annyira borzasztóan kirekesztenek mindenkit, gúnyolva a keresztényeket, gúnyolva azokat, akik nem dúsgazdagok és milliomosok, mert ha dúsgazdag, milliomos, akkor ugyanúgy befogadják a világ minden részéről, különösen az orosz maffiózók járnak oda, és kapnak állampolgárságot. Hol kapnék én izraeli állampolgárságot, kedves testvéreim és minden érdeklődő, hiszen én nem vagyok bűnöző, nem vagyok gyilkos, nekem nincsenek keresztapa üzleti kapcsolataim keresztapákkal és maffiózókkal, nem vagyok olyan vagyonos, mint a Tasnádi Péter meg a Németh Sándor, akkor hogyan kaphatnék én izraeli állampolgárságot? Hát már a konzulátusra sem tudja betenni az ember a lábát keresztényként, mert azt nézik, hogy hány, milyen gazdag ruha van rajta, és hogy mekkora a háttér vagyona. Szüntelen a vagyonomról érdeklődtek, és ez ügyben gúnyolódtak, hogy hát ez itt nem gazdag ember, így mi a nyavaját akar izraeli konzulátus, hát gyanús ember, hiszen nem dúsgazdag. Te ülj ide szépen, csak a bűnözők, ugye a Fidesztől is, akiket a magyar törvények elővesznek, azok is ugye Izraelbe szoktak menekülni, vagy pedig a tengerpartra üdülni valahova, mert azokat befogadják. Ezek természetesen nem spontán mennek, hanem ezek politikai megállapodások keretében kerülnek sorra. Politikai megállapodások születnek arról, hogy hol az MSZP-ből, hol a Fideszből, a tengerpartra, melyik állam tengerpartjára, vagy éppen Izraelbe utaznak a bűnözők bármelyik pártól, hogy ne kelljen őket bíróság elé állítani Magyarországon. Persze ez világszerte így van. Ehhez kell természetesen egy politikai támogatottság, és kell hozzá vagyon. Most a keresztények nem azzal büszkélkedhetnek, hogy e világon hatalmas politikai támogatottságuk és vagyonuk lenne, így ki is veti őket e világa, ahogyan mondta Jézus Krisztus 2000 évvel ezelőtt. Tehát te ülj ide szépen, ahogy Jézus mondta, hogy aki titeket befogad, engem fogad be, aki pedig titeket megvet, az engem vet meg, és azt, aki engem küldött. Vagyon az izraeli konzulátusnál nem mondták, hogy te ülj ide szépen, a szegénynek meg ezt mondták, hogy te állj ott, vagy ülj ide, hanem hogy mit akar ez itten, mit akar ez a keresztjén, itten külföldön, turistaként, látott-e azt, hogy valamilyen limuzinnal jött volna? Látott-e a testőrök erdejét, akikről ránézésre látszik, hogy kiköpött bűnözők, kiköpött banditák, de Demszky Gábornak is bűnöző testőrei voltak annak idején, hírhet nemzetközi bűnözők. Kiköpött messziről lehet látni, hogy keresztapa, hogy maffiózó, akkor rendben van, van ott pénz, vannak ott politikai kapcsolatok, jöhet. De ha egy keresztény, mi a rossz sebet keresne az izraeli konzulátusnál, ugye? Te ülj ide szépen, és a szegénynek ezt mondjátok, te állj ott, vagy ülj ide az én zsámolyom mellé. Nem mondtatok ellen magatoknak, és nem lettetek-e gonosz gondolkodású bírákká. Halljátok meg, szeretett testvéreim, avagy nem az Isten választotta ki e világ szegényeit. Hogy gazdagok legyenek hitben. Hát ugye láthatjuk, a hitben gazdagok az Istennel való kapcsolatban és a Jézus Krisztusban gazdagok. Ez főleg külföldön tetten érhető, ahol a hajléktalanok széles tömegei rendkívül vallásosak. Egész nap képesek imádkozni. A másik nem tart éjszakát, nem tart nappalt, mert állandóan imádkozik, akkor alszik, amikor elálmosodik, sokszor a falnak dőlve, vagy éppen leborulva alszik el. Órák hosszán keresztül tudnak leborulni, mások egész állónap járják az utcát, böjtölnek és hirdetik az Isten igéjét, megint mások katolikus templomoknál hirdetnek, vagy templomokba mennek be és ott, illetve a Vatikánnak a főterén, a Péter téren, nem szerintem Szent Pétert, mert ki a szent meg a boldog, ezt inkább bízzuk rá Istenre, bizonyára megkapta az örök életet, csak nem szerintem azt a kifejezés, hogy Szent Péter. A Péter téren hirdetik az Isten igéjét, ők az Isten dicsőségei, és örökösei katolikusok és protestánsok egyaránt. A másik, minden este megjelent a késő esti meditációs Isten tiszteleten a katolikus templomban, láttam ilyeneket Afrikából, Dél-Amerikából, akik hajléktalanok voltak, és annyira álmosak voltak rendszeresen, hogy leesett a fejük, de nem vonultak el aludni, hanem muszáj volt nekik éjjel-nappal az Isten igéjével foglalkozni. Másik hajléktalan, éjszaka, ott vannak Rómában például templomok, amelyek egész éjjel nyitva vannak, térden állva alszik. Nappal úton van, jár kell, dolgozgat, nincsen lakása, éjszaka pedig térden állva alszik. Letérdel, és ráborul arra az imapadra, amin ülni és térdelni szoktak, és úgy alszik. Ezek a elvilág dicsősége a szegények, akik borzasztó gazdagok, hitben olyan gazdagok, amilyenekkel itt Magyarországon soha senki kapcsán nem találkoztam. Ott egyik is, másik, harmadik, negyedik, ötödik, egész sor emberek, akik borzasztó gazdagok, nem összehasonlítható azzal a jóléti kereszténységgel, amely itt Magyarországon van, és amely kirugdossa a szegényeket a gyülekezetből, aminek köszönhetően olyan annyira ritka a hajléktalanok között és a szegények között a keresztjén Magyarországon, hogy én személyesen nem is találkoztam egyel sem soha életembe, akiről tudtam volna, pedig dolgoztam a Máltai Szeretett Szolgálatnál ateistaként ingyen hajléktalanoknak, etettem őket, meg ruhákat cserégettünk, egyebek ezekkel foglalkoztunk, és nem találkoztam egy kereszténnel sem. Ott meg rengeteg van Nyugat-Európában, ahol nem rúgják ki a szegényeket. Ti meggyaláztátok a szegényt, mondja Jakab, második rész, hatodik versben. Avagy nem a gazdagok hatalmaskodnak-e rajtatok, és nem ők hurcolnak-e titeket a törvény elé? Itt már ugye még többről beszélhetünk, nem csak arról, hogy a hajléktalanok itt Magyarországon is jogfosztottak, és a rendőrök is így kezelik őket, hogy ők úgysem fordulhatnak sehova, úgyis hiába fordulnának bárhova, úgysem hallgatja meg őket senki, ezt maguk a hajléktalanok is hirdetik magukról, hogy ők akárhova fordulnak, őket úgyis elhajtják. Nem számít az, mit mond, nem számít az, hogy milyen törvénytelenség érte, nem érdekesek, hiszen nincsen mögöttük egy társadalmi lobby, ezért a legalacsonyabb jogokkal a hajléktalanok rendelkeznek. Avagy nem, ugye még a gyülekezetekből is kivetik őket e világ mammonjának kedvéért és mammonjának nevében. Avagy nem a gazdagok hatalmaskodnak-e rajtatok? Nem ők hurcolnak-e titeket a törvény elé, ugye? Rengeteg politikai üldözött világszerte. A gazdagok azok, akik felosztják az országokat, amelyek magukat demokráciának nevezik a gazdag médián és a felosztott médián keresztül, ahol mindenféle földbirtokos és mindenféle gazdag, nem tudom milyen, mindenféle bűnöző felosztja a törvényeket, felosztja a rendőrséget, felosztja a parlamentet, felosztja az úgynevezett igazságszolgáltatást, az ügyészséget, a bíróságokat, és meghatározzák, hogy mely ügyekben milyen ítélet szülessen, ki kellen induljon eljárás, stb. Stb. Nem-e a gazdagok hatalmaskodnak-e rajtatok? Ahogyan beszéltem annak idején Nógrádi Zsolt olajtanúval, mikor ateistaként bűnügyi nyomozásokat folytattam, ugye ő is azt mondta, hogy azokat vesszük elő, mert mindenkinek van vaj a füle mögött, akik már túl sokat tesznek, ezt tévedésben mondta a Nógrádi Zsolt, mert valójában ennél sokkal rosszabb a helyzet, csak a Nógrádi Zsolt mindig nagyon naív volt, etéren is naív volt, valójában nem azokat veszik elő a közélet, akik túlzásba viszik a bűncselekmények elkövetését, hanem azokat, akikre ellen összejön a politikai akarat. Ez úgy szokott lenni, hogy valahol megindul, és akkor végig terjed, mint a futó tűz, hogy hát ez milyen gonosz, meg most már elég volt, meg így, meg úgy, és akkor az ügyészség aztán indít eljárást, addig nem vesz észre az ügyészség a bizonyítékok tengerét, de abban az esetben viszont sikerül gyártani is ilyen bizonyítékokat, hogyha valakiket eliminálni akarnak. Avagy nem a gazdagok hatalmaskodnak-e rajtatok, és nem ők hurcolnak-e titeket a törvény elé? De bizony ez így volt mindig, ahogyan Salamon mondta annak idején. Ez így volt, Ez így van, így is marad egészen a világrendszer pusztulásáig, amely meddig tart, amely kontinuális, folyamatosan tart ezen a bolygón több ezer esztendeje, és addig tart, amíg a Jézus Krisztus el nem jön az angyalaival, és el nem pusztítja azokat, akik nem fogadták el a Jézus Krisztus nevét. Addig egy világrendszerről beszélünk, a világrendszer pusztulása majd akkor fog bekövetkezni. Tehát egy világrendszerről van szó, legyen, nevezze az magát kapitalizmusnak, diktatúrának, demokráciának, kommunizmusnak, szocializmusnak, fasizmusnak, teljesen mindegy, hogy hogy hívja magát, az ugyanaz a világrendszer. Legyen az teokrácia, vagy ateista alapú rendszer, az ugyanaz a világrendszer, a sátán sötétségének mammonista világrendszere, amelynek a csúcsán a gonoszok ülnek, és a gonoszok osztják fel a törvényeket, és osztják fel az országot, és osztják fel a népeket tulajdonjog szerint. Nem ők káromolják-e, mondja tovább Jakab a gazdagokról, nem ők káromolják-e azt a szép nevet, amelyről neveztettek. Tehát amikor a Jézus Krisztus nevéért, mert nem napszemüvegben és az orosz maffia fekete autó konvojával jelenek meg, ezért a gazdagok káromolják azt a szép nevet, amelyről neveztetek a Jézus Krisztus részéről. Ha ellenben megtartjátok a királyi törvényt, tehát nem a sátán törvényéről van szó, nem egy miniszterelnöki törvényről, meg a szokásjogról, amire szoktak hivatkozni a halott lelkűek, hanem a királyi törvényt, a király Jahve, az univerzum ura és Isten, aki mindenütt jelen van, aki mindenben benne van, aki mindeneket alkotott a Jézus Krisztus által, az ő törvénye, a királyi törvény, azt kell nekünk megtartanunk. Ha ellenben megtartjátok a királyi törvényt az írás szerint, szeressed fele barátodat, mint önmagadat, jól cselekszetek. Ha mi beleképzeljük magunkat a szegények helyzetébe, láthatjuk, hogy ők valóban nem alsóbbrendűek azért, de az Isten előtt feltétlenül felsőbbrendűek, mondom azoknak, akik vakoskodnak, az Isten előtt feltétlen felsőbbrendűek, mint a gazdagok. Hiszen kevesebbjük van e világon, ezért többek az Istennél. Akinek kevesebb van e világon, az több az Isten országában, ha hittel párosul, hit nélkül is, ha mind a kettő hit nélkül van. De ha személyválogatók vagytok, mondja Jakab, vétkeztek, elmarasztaltatva a törvény által, mint annak megrontói. Tehát aki megveti a szegényeket, aki elküldi a gyülekezetből, aki csak rossz szemmel néz gondolatban, de tökéletesen tudja szimulálni, hogy ő valójában befogadta a szegényt és szereti a szegényt, és csak szimulál, az már jó, hogyha legalább próbálkozik, ugye imádkozunk a lelkért, és imádkozzon ő is, hogy megkapja Istentől a Jézus Krisztusban a törvény betöltését, a szeretetet. Már akkor elmarasztalja a törvény, mert megrontja a törvényt. Mint a törvény megrontóját marasztalja el a törvény, hiszen személyválogató, viszonyogva tekint a szegényekre, és ez borzasztóan egyház specifikus is, mert ha az egyház vezetői, vagy konkrét személyei a vezetőségből bármilyen megbélyegzéssel élnek a szegények ellenében, az a betegség, mint a pest is terjed az egyházban, és akkor a gyülekezet tagjai is olyanokká válnak. Ezért kell halmozottan odafigyelnünk arra, hogy az egyház vezetői pozitív módon különböztessék meg a szegényeket, hiszen az Isten pozitív módon különbözteti meg a szegényeket a gazdagabbakhoz képest, különbözteti meg a hajléktalant azokhoz képest, akiknek lakása van, ezért nekünk is ezt kell cselekednünk, megtanítva az Isten dicsőségéért, és a tömegek örök életre jutásáért, valamint a szegények lakóhelyhez való juttatása kedvéért a királyi törvényt, amely mindenki számára hasznos, akik a földön élnek. Jakab levelének a második része, 14. versétől olvassuk tovább. Mi haszna, testvéreim, ha valaki azt mondja, hogy hite van, cselekedetei pedig nincsenek, vagy megtarthatja őt a hit? Tehát a puszta kapcsolat, mert ezt jelenti a hit, az evangéliumban kapcsolatban lenni Istennel, lelki kapcsolatban, amikor Isten és a Jézus Krisztus bennünk van, mi pedig Istenben és a Jézus Krisztusban vagyunk, de nem az Istennek és a Jézus Krisztusnak az akarata érvényesül, tehát csak megtűrtek vagyunk, akiknél van, és sokan azt gondolják, hogy van, és aztán a végén még az is elvétetik tőlük, amikről hiszik, hogy van, amikről azt hiszik, hogy van nekik, mert nem tettek eleget a követelményeknek. Mi haszna, testvéreim, ha valaki azt mondja, hogy hite van, cselekedetei pedig nincsenek? Vagy megtarthatja őt a hit? Ugye? Ahogy mondja másutt a az evangélium, hogy az ördögök is hisznek és rettegnek, nem tartja meg őket a hit, el vannak átkozva, és sokan, akik hisznek a Jézus Krisztus megváltói mi voltában, imádkoznak is naponta, és közben keresztes hadjáratokat indítanak, mint a pápa annak idején, meg inkvizíciót tartanak fönn, vagy kuplerájokba járnak közösülni, azokat nem tartja meg a hit, az Istennel való kapcsolat sem tartja meg a paráznát, hanem csak ha eleget tesz a követelményeknek, amelyeket a Jézus Krisztus megfogalmazott, legalább olyan szinten, hogy meg elnyerhesse az örök életet, tehát olyan bűnt nem követhet el, ami halálos bűn, ilyen a paráznaság is. Ha pedig a testvérek, férfiak vagy nők mesztelenek és szűkölködnek mindennapi eledel nélkül, és azt mondja nekik valaki ti közületek, menjetek el békességgel, melegedjetek meg és lakjatok jól, de nem adjátok meg nekik, amikre szüksége van a testnek. Mi annak a haszna? Ugyanígy a hit is, ha cselekedetei nincsenek, meghalt ő magában. Jakab ahhoz hasonlítja, mint amikor csak beszélünk, de nem segítjük meg az illetőt, akkor az illetőnek nem lesz ruhája, mert mi azt mondjuk, hogy hát vegyél fel ruhát. Egyél, lakjál jól nyugodtan. Nézd csak, jön a hideg, megyek haza, bezárom az ajtót, bekapcsolom a gázkonvektort, és akkor jól megmelegszem, te is menjél te hajléktalan haza, aztán melegedjél meg. Na viszlát, ugye, ebbe az esetben halott az én beszédem, na azt mondja Jakab, ugyanilyen halott az imádság, ugyanilyen halott a Jézus Krisztusban való hit, a Jézus Krisztusnak a megváltói mi voltának elfogadása, ugyanilyen halott, ha nem társul a cselekedetekkel, ugye ahogyan szerényszert az evangéliumban le van írva, hogy a cselekedetek bizonyítják a hitet, bizonyítják az Istennel való kapcsolat mélységét, meghittségét és realizált voltát, annak valódiságát, annak erejét. Ha valaki nagyon erőtlen a hitben, tehát az Istennel, a Jézus Krisztussal való kapcsolatban, akkor természetesen el fog menni kuplerájba, vagy elmegy, vesz lottószelvényt, hogy szerencsejátékokat játszon, vagy kabzsi lesz, harácsoló, evilágra gyűjtögető, vagy árulóvá lesz, nem vállalja az üldözést, hanem amint üldözést támad, ahogy Jézus mondja, ahogy üldözést támad, azonnal megszegi a törvényt, ezt jelenti a megbotránkozni szó, megbotránkozni az Isten törvényében, ez a megbotránkozása a hitben, ez a botránkozás, hogy ha üldözés támad, akkor inkább megtagadja Jézus Krisztus hitét, vagy egyik helyen, meg másik helyen inkább azt mondja, hogy hát akkor nem, mégsem kell betartani, meg nyugodtan öljetek, jaj, de meg vagyok ijedve, még valami baja lesz a testemnek. Ugye, akkor halott a hit, mert ha cselekedetei nincsenek, meghalt a hit önmagában. Olvassuk tovább, Jakab levele 4. része, 17. versétől. Aki azért tudna jót cselekedni, és nem cselekszik, bűne az annak. A mulasztásos törvénysértésről beszél a Jézus Krisztus, amely bűn. Nosza immárti gazdagok, sírjatok! Ugye? Nem azt mondja, ó, ti szegények, hogy nézel ki ilyen ruhában, minősítelek téged, miért nem öltöztél fel, mikor meg te vagy a hibás, ahogy a kommunisták sugalták, ugye, hadd hújjon a férgese, ha te vagy a hibás, miért nem vagy felöltözve rendesen, miért nem vagy megmosdva, hol a fésűd, te hajléktalan, vagy ugye, akik gyengébb emberek közöttünk, azok saját hibájukból kerültek ki az utcára, például alkoholisták, és akkor nem az, hogy ilyen meg olyan módon tudok segíteni, tudok tenni azért, hogy te kényelmes helyen megtérje az örök életre, és akkor ugye megszűnik az alkoholizmus és a dohányzás is a hittel. Nagyon ritka, hogy a dohányzás is ne szűnne meg teljesen. Aki azért tudna jót cselekedni, és nem cselekszik, bűne az annak, ugye? És akkor nem azt mondom, hogy nosza, te hajléktalan, piszkos ember, sírjál, jajgatván a te nyomorúságod miatt, mert ilyen meg olyan gonosz vagy, na szevasz, és akkor megigazítom a nyakkendőmet, ugye, vagy a fodros galléromat, hogyha nőről van szó, és aztán megyek haza, lefekszem a ágyra, a kanapére, és akkor fogom a távirányítót, mert hogy ugye azért van kitalálva, hogy messziről lehessen irányítani a tévékészüléket, és bekapcsolom, és akkor nézem a tévét, megeszem a tojás rántottát reggelire, szép kényelmesen berakom a mikrohullámú sütőbe, meg egyebek, és akkor minősítgetem a hajléktalanokat, hogy azok mennyivel alsóbb rendek és milyen mocskosak meg bűnösek hozzám képest, de bezzeg én, és hátradől a Lord, és akkor kapcsolgatja a távirányítót, ugye? Tehát ez természetesen igen nagyon, hát ez az, amiről beszél a Jakab, hogy halott hit cselekedetek nélkül. Ugye az ilyen megnyilvánulása halálnak a megnyilvánulása, az emberi test halálának a megnyilvánulása, nem a Jézus Krisztusról való. Nosza immárti gazdagok, ez viszont már a Jézus Krisztustól való. Nosza immárti gazdagok, sírjatok, jajgat bánati nyomorúságaitok miatt, amelyek elkövetkeznek rátok. A gazdagságot itt a Jézus Krisztus által Jakab nyomorúságként jeleníti meg. Gazdagságotok megrothat, és a ruháitokat molyette meg. Értéktelen a gazdagság, értéktelen a rengeteg ruha. Ugyanígy Jakab idejében, itt is ugye figyelem keresztjének, Jakab idejében a ruhák borzasztóan drágák voltak. Most már nincs az a keresztjén, ha csak nem hajléktalan, akinek ne volna gazdag ruhatára olyan, amilyenről csak a királyok álmodozhattak, olyan bőséges. Ismertem például külföldön egy afrikai lányt, aki hajléktalan volt, és Afrikából jött át, mert ott nagy éhezés volt, meg sok betegség. És amikor arról beszélt, hogy mi az, amire vágyik az életben, egy biztos családi háttér, egy lakás, és gondoljátok el, hogy a ruhatár szót használta, ő neki ez az egyik legnagyobb vágya az életében, hogy legyen egy ruhatára. Ugye nőről van szó. Az, ami keresztényeknek Európában teljesen természetes, hiszen a lordok lordjai felsőbb rendűségükben jól lakottnak nem mondhatók, de reklamálnak sokan anyagi helyzetük miatt, és megérdemeltnek gondolják az ő vagyonukat és gazdagságukat. Gondoljátok el, hogy ez az afrikai lánynak az egyik élete legnagyobb vágya az olyan ruhatár, ami valamennyiünknek van, ami minden kereszténynek van, teljesen természetes, és még kérkednek is sokan azzal, hogy hát ő nekik azért adta az Isten, mert ők megérdemlik, meg azért, mert ő nekik ez jár. Mármint a gazdagság föl sem merül bennük, hogy náluk sokkal becsületesebb, tisztességesebb emberek, akiknek nincsen hajlék a feje fölött, akik Afrikából menekültek át Európába, hogy egyáltalán enni legyen mit, mert az Egyesült Államok, Izrael és Belgium oda megy Afrikába és elrabolja a pénzt, elrabolja az olajat, saját áldására és hasznára. Hogy vannak emberek, akik legnagyobb vágyuk, hogy ruhatárral rendelkezhetnének, és hogy minden nap fölvehetnének egy-egy ilyen ruhát, ami hétköznapi a mi számunkra. Hát hol vannak ők az öltönytől, meg a nyakkendőtől, kedves testvéreim, meg minden érdeklődő, hol vannak az afrikai szegények az öltönytől, meg a nyakkendőtől? Gondoljátok el, amikor egy ilyen afrikai lány Közép-Afrikából átjövén Európába találkozik ezeknek a gyülekezetekből való öltönyös nyakkendős urakkal és lordokkal. Mit gondol az magában egy ilyen afrikai szegény? Az a úr, urak, gazdagok. Amiképpen Péter apostol 2000 évvel ezelőtt úrnak nevezte Jézust, ezek a szegények is, ezek az alsóbbrendűek, uraknak nevezik az öltönyös nyakkendős gazdag keresztényeket, csak éppen nem az értékükért, az erkölcsükért és a jellemükért és a becsületükért, hanem a vagyonukért. Micsoda szégyen, micsoda gyalázat. Visszatérve a mi ruhatárainkra, amelyeket a ókorban a királyok megirigyeltek volna, ráadásul például, ha vesszük például olyan anyagokat, olyan anyagokból készülnek, amik nem is léteztek abban az időben, de ha például vesszük a sejmet, az ugye abban az időben, amikor Jézus élt, ugyanannyiba került, mint az arany. Egy kiló sejem, egy kiló arany árának felelt meg abban az időben, 2000 évvel ezelőtt. Gazdagságotok megrohadt, a ruháitokat molyette meg. Lehet van otthon mondjuk 3 öltönyöm és 8 nyakkendőm, ruháitokat molyette meg. Mehettél volna a gyülekezetbe melegítőbe is, vagy pólóba, ami a legolcsóbb, célszerű azt fővenni. Jézus Krisztus sem azt kereste, hogy milyen jó kinézzen, meg puder az arcára, meg mit tudom én, főleg ugye nőknél rúzs, meg hajak fonogatása, hogy Pál apostol mondja, hanem a szegények számára kell biztosítani minden lehetséges fillért, különösen hajléktalan, különösen szegény és üldözött keresztjének számára, mert ezt tanítja szerint szerte mindenütt az evangélium, mert azt tanítja az evangélium mindenfelé, rendkívül sok helyen, hogy a keresztényeket mindig előbbre kell vennünk a segítségben, a segítséget illetően, mint azokat, akik nem keresztények. Gazdagságotok megrohadt, és ruháitokat molyette meg. Aranyotokat és ezüstötöket rozsda fogta meg. Azaz értéktelen, megette a fene. Ugyan, ha azt mondanám, hogy megette az idő, megette a halál, nincsen értéke az aranynak és az ezüstnek. És azok rozsdája bizonyság ellenetek. Az eltelt idő, amennyi ideig őriztétek az aranyat, az ezüstöt, amelyet a rozsda fogott meg, mondja Jakab, azoknak a rozsdája bizonyság ellenetek, mint egy bizonyíték egy tárgyaláson, amelyet majd az Isten fog megtartani mindannyiunk felett, hogy ennyi és ennyi ideig ott volt, őrizted magadnak a bankbetétet, őrizted magadnak a aranygyűrűt, őrizted magadnak a ruhákat, és azoknak a kamatai is bizonyítékként hozhatók fel ellened, hiszen nem segítetted meg addig sem azokat, akiknek az élete múlott rajta az életmentő műtéttel, amely így elmaradt, nem segítetted meg a hajléktalanokat, akik a templom kapujánál a lépcsőnél koldulnak, nem segítettél a kínai éhezőkön, az afrikai éhezőkön, nem segítettél a kábítószerfüggőkön, amit tapasztaltam keresztényeknél, hogy mélyen megvető módon, hogy azoknak nem kell segíteni, mert azok ilyen söpredék, meg olyan söpredék, valamelyik gyülekezetből, nem a hídgyülekezetek, másik gyülekezetekből, hogy az ilyen söpredék az alkoholisták, meg a drogosok, meg a prostituáltak, azok söpredék, és közben jólétben él, ruhatárral, ahogyan Jakab mondja, jólétben élnek ruhatárral, rengeteg pénzzel, rendkívüli kényelemben, távirányító keresztüzében, aranyotokat és ezüstötöket rozsda fogta meg, és azok rozsdája a bizonyság ellenetek. És megemészti a ti testeteket, mint a tűz, mondja Jakab. Kincset gyűjtöttetek az utolsó napokban. Az utolsó napok a evangélium értelmezésében a Jézus Krisztus eljöveteleivel, illetve azután kezdődtek azok az utolsó napok. Amiről mondja atyánk az Ószövetségben, hogy az utolsó napokban kijöntöm rátok a lelkemet. És profétálni fognak a ti fiaitok és leányaitok, és látomásokat látnak, álmokat álmodnak. Ugye a hiába való látomásokkal nem szabad foglalkozni, hanem, ahogy mondja másodt a Biblia, próbára kell tenni, hogy az Istentől van-e. De az Isten küld az utolsó időkben álmokat és látomásokat, és profétálnak tömegek. Ez a Jézus Krisztusnak a földről való távozásával kezdődött el, tehát azok már az utolsó napok a földön. És ahogy Isten mondja, Istennél egy nap annyi, mint ezer esztendő pedig egy nap, tehát őnála kettő nap telt el, ugye, vagy annyi se. És most már küszöbén van az eljövetele, majd erről szeretnék beszélni más helyen, tudományos módon és korunk eredményeit, idézőjeles eredményeit felsorakoztatva arról, hogy Istennek miért kell feltétlenül léteznie, és hogy miért jött el az idő, a kozmikus beavatkozásnak az ideje. Kincset gyűjtöttetek az utolsó napokban, mondja Jakab. Íme a ti mezőiteket learató munkások bére, amit ti elfogtatok, kiállt. És az aratók kiáltásai eljutottak a seregek urának füleihez. Itt gondolhatunk a kínai állam részéről védett maffia hálózatokra, amelyek gyermekkereskedelemmel és rabszolgamunkával foglalkoznak, ugye gyerekeket rabolnak, azokat kényszerítik, hogy dolgozzanak, időseket is kényszerítenek, és akkor megölik őket, hogyha nem végeznek kellően jó munkát, mint annak idején, ahogy a feketéket tartották rabszolgaságba. Ugye a kínai kommunista párt az, amelyik ezeket a maffia hálózatokat védi, ahogyan például Japánban a japán kormány teljesen össze van gyógyulva a jakuzákkal, és a szexkereskedelem radikálisan meghatározza a japán államának a mindennapjait és hétköznapjait. Így fordulhatott elő például Japánban, hogy amikor egy magyar nővel is megesett ez, sikerült megszöknie a rabszolgatartók elől, akik szexrabszolgaságra használták prostituáltként, elrabolták, és aztán szexrabszolgaságra kényszerítették, sikerült megszökni, és a rendőrségen nem akarták fogadni. Ott állt a rendőr, minden rendőr ott is bűnöző, minden rendőr ott is be volt avatva abba, hogy mi történik, és ennél fogva nem akartak segíteni. Sikerült eljutni a rendőrségre, gondoljátok el, és hétköznapi dolog ez Japánban, és a rendőr nem akart segíteni. A bűnözők lazán besétálhattak a rendőrségre, dokumentált esetről van szó, lazán besétáltak a rendőrségre, fegyverrel, mert annyira bejáratosak oda, hogy az úgyis le van fizetve, úgy se derül ki semmi, úgy se fog ellenünk indítani a japán bűnöző ügyészség, és a bűnöző japán főügyész nem fog úgy se ellenünk eljárást indítani, a rendőrség is minden a zsebünkben van, ugye a maffiának a zsebében van, a kettő egy valójában japán állam, japán kormány és ellenzék, egy ugyanaz a yakuza mozgalommal, hogy így mondjam. Borzasztó ez, hogy hova le van csúszva Japán, a világ egyik leggazdagabb állama. Mennyire erről híres az újkori japán történelem, a prostitúcióról és a szexuális bűnözésről, szexuális állami kormánybűnözésről. Ugye nem a japán emberekről beszélünk, hanem a fasiszta vörös fenevadról, a fasiszta vörös fenevadról, amelyik világhíressé vált ennek kapcsán. Most szerencsére már egyre többet beszélnek ezekről a dolgokról. Eddig nagyon szemérmesen hallgattak tekintettel Japánnak a anyagi helyzetére, tehát a pénzen ki lehet vásárolni a médiát könnyen, az ellenében, hogy az emberi jogokat bármilyen szinten megjelenítse, vagy képviselje, vagy nyomást gyakoroljon a japán kormányzatra a bűnözés visszaszorítására, így a legelőször is a saját bűnözésük visszaszorítására és a saját szexuális betegségeiknek a visszafogására. Ugye bement ez a magyar nő is a japán rendőrségre, és akkor utána mentek a jakuzák, a bűnözők fegyverrel, és hát ugye, hogy úgy mondjam, a rendőrnek nem volt probléma az, hogy mit keresett egy civil fegyverrel, aki el akarja vinni a kisebb társasággal kiáltozó, segítségért, menedékért fohászkodó és könyörgő nőt a rendőr lábainál, mint 2005. október 23-án az életükért könyörögtették Magyarországon a rendőri csőcselék és bűnözők a civileket és a nőket. Na ez is így, ugyanígy, hogy így mondjam, hogy a rendőrösen fogalmazva, ez is csak úgy ott könyörgött a rendőr lábánál az életéért, de hiába könyörgött, mert nem akart neki segíteni. Végül is aztán ugye a nyomás miatt kénytelen volt segíteni, túl, hogy úgy mondjam, cinkes volt a helyzet, fönnállt a rendőr számára is az utólagos lebukás veszélye, és akkor természetesen nyilván a fegyveresek ugye eltűntek, és akkor nagy nehezen aztán átadták. Ottan, hogy úgymond, hír megemlékezett róla, hogy nem akarták elhinni a történetet, hogy őt elrabolták egy újsághirdetést követően, elrabolták, nem akarták elhinni, persze, nem akartak elhinni, tudja az összes újságíró, valamennyi rendőr, valamennyi ügyész, ügyvéd és bíró egész Japánban, hogy ez hogy működik, hát mert mindenki tudott róla, amit nem akartak elhinni, egyszerűen nem akartak eljárást indítani a bűnözők ellen. Íme a mezőiteket learató munkások bére, gondolhatunk itt a világszerte a multinacionális cégekre, illetve a gazdag oligarcháknak a rabszolga munkáira, amivel dolgoztatják a hatalmas tömegeket, míg maguk rendkívüli módon meggazdagodnak, évbérért, vagy még annyiért sem dolgoztatnak sok-sok 10 millió embert a földön. Íme a ti mezőiteket learató munkások bére, amit ti elfogtatok, azaz visszatartottatok magatoknak, kiállt! És az aratók kiáltásai, ahogy az Ószövetségben is olvashatjuk, hogy meghallgatom a szegények kiáltását, ha te gazdagként nyomorgatod, abban az esetben is meghallgatom, mondta a mi atyánk, már az Ószövetség elején, abban az esetben is meghallgatom, hogyha eredetileg adósod volt. Tehát ha a szegény gazdagnak tartozik, de aztán nem tud fizetni, a gazdag pedig elkezdi követelni, az ellen is már az Isten bosszút és halálos büntetést hirdetett és fenyegetőzött a mindenható a gazdaggal szemben, hiába tartozott a szegény neki. Mert a szegény és már nem tud fizetni, ezért a gazdagnak el kell engednie az adósságot. Ez ugye vonatkozik egyébként a világ népeire is, az országok adósságára is, nem követelhetünk olyan országokon adósságot, államadósságot, mint amilyen Szudán, a világ egyik legszegényebb állama, vagy Etiópia, vagy Szomália, ahol nagy szegénység van, ott nem követelhetünk pénzt. És a Jakab levele 4. részében, ugyanígy tovább olvasva, megemlékezhetünk az oligarchákról, akár orosz oligarchákról, akár amerikai, illetve mindenféle más nemzetiségű oligarchákról, multinacionális tőkésekről, akik teljes, szinte mindig mindenütt a földön, bármely népből, nemzetből valók, teljes bűnügyi odaadással és védelemmel rendelkeznek a média, a kormány, az ellenzék, az újságíró társadalom részéről ordít róluk a diktatúra. Tehát gondoljunk a multinacionális tőkésekre és a politikusokra, akik a multinacionális tőkéseknek a bábjaiként hozzák a törvényeket, jobb és baloldal egyaránt, kéz a kézben, a szegények kárára és a leggazdagabbak bűnügyi védelmére, áldására, evilági áldására és hasznára. Dőzsöltetek-e földön és dobzódtatok? Mondja Jakab például a multinacionális hóhérokra. Szívetek legeltettétek, mint áldozás napján. Elkárhoztattátok, megöltétek az igazat. Nem áll ellent nektek. Elkárhoztattátok, megöltétek, ismételjük a Szentírás igéit. És jusson eszünkbe itt a beszéd végén a nagy babiloni szajha, amelynek a lényege az üzlet, olvassátok a Jelenések könyvét, az üzlet, a kereskedelem, a nemzetközi, a világ népeit, összes népét, nemzetét, rasszát, faját és nyelvét összefogó globalista emberkereskedelem, amely a politikai vezetők, a miniszterelnökök, a királyok vezetésével kerül létrehozásra és igazgatásra. Elkárhoztatják, mit csinál a nagy babiloni szajha? Elkárhoztatja és megöli az igazakat, és nem áll ellent neki az, aki a Jézus Krisztustól való, akik nem fognak fegyvert, hanem fogságba kerülnek, és üldöztetnek, akiknek elveszik az erejét, illetve megöletnek a Jézus Krisztus nevéért és Isten parancsolatainak a megőrzéséért. Szeretett testvéreim és minden kedves érdeklődő, a gazdagokról és szegényekről beszélgettünk a Jakab levele szorosabban ide vonatkozó részei kapcsán, azt elemezve. Atyánknak legyen dicsőség a mi úrunk Jézus Krisztusnak nevében minden gondolatért és benyomásért, ami tőle eredt a Jézus Krisztus által. Imádkozunk hozzád, atyánk, a szegényekért a Jézus Krisztus nevében. És imádkozunk a gazdagokért, hogy minél több vagyonukat osszák meg, ahogy Zákeus tette, aki gazdagként végezte ugyan e világon, mégis örök életre jutott, mert szívből megtért, és mindenkinek, akitől elperelt bármit, akár jogosan, akár jogtalanul, négy annyit adott helyébe, és a teljes vagyonának a felét szétosztotta a szegények között. Ezért neked legyen hála, atyánk, és a mi úrunk Jézus Krisztusnak, aki kinyilatkoztatta a te kegyelmedből, hogy minden gazdag eljuthasson az igazság belátására, a te benned való, a Jézus Krisztusban való hitre és az örök életre. Imádkozunk minden szegényekért, akik a te dicsőségedre vannak a földön, és minden gazdagokért, akik megtérvén a mi úrunk Jézus Krisztusban a te dicsőségedet gyarapíthatják. Imádkozunk, atyánk, hogy minél többen legyenek ilyenek a te akaratod szerint. Dicsőség legyen neked, és hála, és szolgálat mindörökkön örökké a mi úrunk Jézus Krisztusnak nevében. Amen.